amióta Volodymyr Zelenszkij Ukrajna elnöke, azóta nem találkozott egymással az ukrán és a magyar külügyminiszter, ez tegnap megváltozott, ugyanis volt egy Szijjártó Péter Dmitro Kuleba személyes egyeztetés, erről fogunk beszélgetni a következő percekben, Demko Attilával, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetőjével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Az, hogy összejött a találkozó önmagában, azt hiszem jelenthet egyfajta javulást a két ország viszonylatában, egy előrelépésként értékelhető. Ezen túlmenően ön a két politikus nyilatkozataiból, megszólalásaiból olvasott-e ki valami olyat, ami akár egy tényleg érdemi javulás irányába mutathat, vagy akár mondjuk a kárpátaljai magyarság helyzetének javulásáról szólhat?
Maga Szijjártó Péter beszélt arról, hogy a decemberi ukrán törvénymódosítás ez egy jó irányba tett lépés, tehát ilyen értelemben már elindult egy javulás, és mindenképpen fontos az, hogy ez a találkozó megtörtént. És még egy nagyon fontos momentum van, hogy nem csak Kuleba ukrán külügyminiszter volt ott, hanem Andrij Jermak is, aki gyakorlatilag a jobb keze Zelenszkij elnöknek. Tehát ez nem egyszerűen egy külügyminiszteri találkozó volt, azért annál jóval több. És valószínűleg nem csak a kisebbségi kérdésekről esett szó a zárt ajtók mögött, hanem az ukrán-magyar viszonyról, a háború eseményéről. Tehát ez egy komplex, hosszú és, ahogy a felek mondták, nagyon őszinte találkozó volt.
Ön is utalt arra, hogy megtörtént decemberben egy olyan törvénymódosítás, ami már javította a magyarországi, Ukrajnában élő magyarországi kisebbség helyzetét, de a magyar kormány azt kommunikálja, hogy azért ez még mindig távol áll a 2015-ben már létezett jogoktól, az akkori státusztól. Mennyiben igaz ez a megállapítás, és mennyivel áll távol a mostani helyzet a 2015-östől?
Tehát egyrészt, hogyha van egy törvény, az még nem szabályoz egy csomó dolgot. Tehát ugye vannak alsóbb szintű szabályozások, és ott nem történt előrelépés, illetve nem egy törvényt módosítottak. Tehát módosították a nyelvtörvényt, a kisebbségi törvényt és az oktatási törvényt is. Nem minden területen történt még meg az az előrelépés, ami gyakorlatilag a visszatérést jelenteni a status quo-hoz. Mert az nagyon fontos, amit Szijjártó külügyminiszter hangsúlyozott, a Magyarország nem valami új dolgot akar, nem egyszerűen azt, ahova Ukrajna már eljutott. Tehát a nagy probléma Ukrajnával az, hogy miközben Európa felé fordult, nagyon súlyosan megnyírbálta nem csak a magyarok, az összes nemzeti kisebbségnek a jogait, és ez a decemberi, amit egyébként az EU csatlakozás kényszere miatt tettek meg, tehát attól tartok, hogy nem feltétlen jó indulat volt, tehát ez a decemberi módosítás ez nem érint minden negatív szabályozást, illetve, ahogy mondtam, még alsóbb szintű szabályozásokat is ki kell dolgozni, mert egy dolog, hogy van egy törvény, az egy egészen más dolog, hogy azt végrehajtják-e.
Ön is azt mondta, hogy az EU csatlakozás kényszere váltotta ki igazából ezt a törvénymódosítást a kisebbségek helyzetére vonatkozóan, akkor az nem lehetne egy logikus elgondolás, hogy a magyar kormánynak pontosan azért kellene minél inkább támogatnia azt, hogy Ukrajna az unió irányába haladjon, mert akkor várható további javulás a kisebbségek helyzetében?
Ez az uniós csatlakozás egy nagyon hosszú folyamat lesz, de elméletileg igaza van, tehát mindenképpen egy olyan Ukrajna a magyar érdek, ami az unió irányába megy. És Magyarország nem akadályozta meg Ukrajna meghívását, illetve a miniszterelnöknek az volt a véleménye erről, hogy egy stratégiai partnerséget kell kialakítani, tehát arról nem volt szó, hogy Ukrajnának az EU irányában történő elmozdulását akadályozná Magyarország. A decemberi meghívással kapcsolatban volt egy vita. De mindenképpen magyar érdek az, hogy az unió felé induljon el Ukrajna. Magyar érdek az, és ez is egy nagyon fontos része volt a tárgyalássorozatnak, hogy infrastruktúrálisan összekössük a két országot, hiszen már az is nehezíti a magyar közösség életét, sorsát, hogy van, amikor 4-5 órát kell várni a határon. Nincsen elég határátkelő hely, amelyek megvannak, alacsony áteresztő képességűek. Tehát például erről is volt szó az infrastruktúráról, amit Magyarország egyébként réges-régen felajánlott Ukrajnának, hogy akár beköti Ukrajnát a magyar autópályahálózatba, és eddig nem történt semmi. Tehát, hogyha azt gondoljuk, hogy itt magyar részről romlott meg ez a viszony, Én azért elég jól ismerem, hogy mi történt 14 után, a ukránoknak rendkívül nagy felelőssége van ebben, és nagy felelőssége van abban, hogy visszaálljon a jó viszony. Mind a két ország érdeke, de különösen Ukrajnáé.
Ön egyébként mire számít, akár itt a külügyminiszteri egyeztetés fényében is, mi történhet majd az Európai Tanács február 1-i ülésén az Ukrajnának szánt pénzügyi segélycsomag kapcsán, mondjuk Magyarország álláspontja hogyan alakulhat?
Nézd, találgatni nem akarok, nem tudom. Az biztos, hogy Magyarország azt nyilvánvalóvá tette, hogy nem azzal van gondja, hogy segítsük Ukrajnát, hiszen két oldalon mindenképpen beadnánk azt a pénzt, hanem azzal a módszerrel van problémája, ahogy az Európai Unió segíti Ukrajnát, de nem akarok találgatni azzal kapcsolatban, hogy mi lesz február 1-én.
Azzal kapcsolatban szintén a találgatás mezeje, viszont azért többet tudhatunk, mert például Andrii Jermák is azt nyilatkozta, hogy közelebb kerültünk az Orbán-Zelenszkij találkozóhoz. Mondhatjuk, hogy igazából nem is a fő célja, de egy ilyen bújtatott, nagyon fontos célja a tegnapi Szijjártó Kuleba csúcsnak pontosan ez volt, hogy előkészítse a csúcsvezetők találkozóját?
Ez mindenképpen egy fontos cél, és mondom, Jermák jelenléte is azt mutatja, hogy többről volt szó egy külügyminiszteri találkozónál. Közelebb kerültünk, de azt nem tudom megmondani, hogy mennyire közel. Ukrajnában azért van egy belpolitikai válság is, egy csomó dolgot szerintem még nem tudtak rendezni, még le kell ülni, ugye nem ezen a szinten, hanem szakértői szinten, és akkor, hogyha eredményt tud elérni a két ország, amit mind a két vezető eredményként tud felmutatni a közvéleménye felé, akkor van ennek értelme, hiszen egy kudarcos találkozó az nem segítené a két oldalú viszonyjavítását, hanem rontaná.
Említette, hogy nem csak a kisebbségi jogokról eshetett szó Szijjártó Péter és Dmytro Kuleba között, hanem mondjuk a határközi infrastruktúra fejlesztésről is, és ehhez hozzá tenném, hogy esetleg arra vonatkozóan is lehettek megbeszélések, elképzelések, hogy Magyarország, a magyarországi cégek részt vehetnek-e majdan az ukrajnai újjáépítésben?
Nincs információm, hogy erről szó lett volna, de vélhetően, hogyha eljutunk odáig, ami sajnos nem lesz túl hamar, akkor magyar cégek is részt fognak venni az újjáépítésbe, hiszen Magyarország jelentős összegeket ajánlott fel Ukrajna számára. Erről beszélt Szijjártó Péter is, iskolák rendbehozására, infrastruktúra rendbehozására, tehát biztos, hogy részt fognak venni magyar cégek majd ebben, amikor aktuális lesz az újjáépítés.
Andrii Jermák is részt vett akkor ezen a találkozón, és éppen itt a reggeli órákban olvasgattam külföldi oldalakon, hogy Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök esetleg elgondolkozhat azon, hogy Andrii Jermákot félreállítja a mostani pozíciójából. Ezt a döntést mennyire indokolná a jelenlegi katonai helyzet ön szerint?
Jermák nem a katonai, bár része a katonai helyzettel foglalkozó legmagasabb szintű tanácsnak. Jermákot nagyon sokan támadják orosz vélt vagy valós orosz kapcsolatai miatt, de Jermák gyakorlatilag a második ember sok tekintetben Ukrajnában. Az egyik legrégebbi bizalmas a Zelenszkijnek. Felröppentek már ilyen hírek. Ahogy mondtam, Ukrajna most belpolitikai értelemben elég instabillá vált, tehát bármi megtörténhet az, hogy Jermákot lemondatja Zelenszkij, vagy eltávolítja, megtörténhet, hogy Zaluzsnit lemondatja. Tehát sokféle pletyka van az ukrán közéletben, tegnap éppen Zaluzsnyiról volt egy nagyon magas szinten terjedő hír, hogy eltávolítják, vagy el fogják távolítani. Nem tudjuk, de az biztos, hogy van egy komoly válság az ukrán kormányzaton belül.
Mikorra lehet ön szerint reális az, hogy az jelenleg látható védekező álláspontjából, bár azért vannak természetesen izolált támadások ukrán oldalról is, de hogy egy erőteljesebb ukrán offenzívát láthassunk, ez mikor lehet reális?
2024-ben nem reális egy nagyobb ukrán offenzíva, tehát egy 2023-ashoz hasonló ukrán offenzíva, amennyiben Oroszországban nem történik valami. De erre nagyon kicsi az esély, hogy orosz belpolitikai válság lenne. Ez esetben az védekezés az egyetlen egy út, hiszen Ukrajna kisebb erőforrásokkal rendelkezik Oroszországnál, az amerikai támogatások kiesése aztán nem is azonnal, de súlyosan csökkenti az ukrán haderő képességeit. Tehát 2024 az Ukrajnának a túlélésről fog szólni, arról, hogy meg tudják-e tartani a frontot, nem lesz nagyobb orosz áttörés, és hogyha ezt megteszik, már komoly sikert élt el Ukrajna.
Köszönöm szépen a beszélgetést az elmúlt percekben. Demko Attilát hallották, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetőjét. Viszont hallásra.
Köszönöm szépen.
Hamarosan közlekedési információkkal, friss hírekkel és tőzsdenyitással jövünk 9 órakor.